Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A mostani kormányülésen Orbán Viktor döntés alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak 4 plusz 3, hanem akár 90 napig is felfüggesztesse a pénzmosás gyanús utalásokat, osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezte. A Tisza párt miniszterelnök jelöltje Brüsszelből jelentkezett, ahol Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével és António Costával az Európai Tanács elnökével tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról. Azt mondta, rövid lesz a nyár a minisztériumokban, mert nagyon gyorsan kell megoldani nagyon sok problémát a pénzekért cserébe. Magyar Péter már miniszterelnökként május 25-én tárgyal majd újra Brüsszelben, hamarosan érkeznek az uniós források, fogalmazott. A Magyarország elleni jogállamisági mechanizmus megszüntetését kezdeményezte a Fidesz és a KDNP az Európai Parlamentnél. Dajs Tamás fideszes delegáció vezető közölte, a Tisza párt választási győzelmét követően az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber is elismerte, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták. 6 kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, többek között a migráció és a védett üzemanyagár miatt. A brüsszeli testület áprilisi kötelezettségszegési csomagjában felszólította hazánkat, hogy hozza összhangba nemzeti jogszabályait a migráns csempészet elleni fellépésről szóló uniós szabályokkal. Az Európai Bizottság arról is döntött, hogy keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió bírósága előtt, amiért nem szüntette meg a kiskereskedelmi adórendszerét. Szintén elmarasztalták hazánkat az európai elfogató parancsra vonatkozó szabályok helytelen átültetése miatt. Az uniós bizottság felszólította továbbá Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntesse meg a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott magasabb üzemanyagárak jelentette diszkriminatív bánásmódot, valamint minket arra is, hogy ültessük át a vállalati vezetőtestületekben a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó uniós szabályokat. Az Ursula von der Leyen által vezetett testület végezetül az EU-n belüli beruházó és állam közötti választott bírósági eljárásra vonatkozó uniós szabályok betartására szólítja fel Magyarországot. Korábban az Európai Unió bírósága a gyermekvédelmi törvény néven ismert jogszabálymódosítást is jogsértőnek nevezte, mert az szerintük több ponton sérti az EU alapjogait és úgynevezett értékeit. Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság által a védett üzemanyagárral kapcsolatban Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást Gulyás Gergely a Facebook oldalán. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, minden támogatást megadnak ezen a területen az új kormánynak is. Az Európai Parlament jóváhagyta az Unió 2024-es költségvetésének végrehajtását. Figyelmeztettek ugyanakkor arra, hogy több tagállamban a jogállamiság romlása veszélyezteti az uniós források megfelelő felhasználását. A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését jelentette be Magyar Péter leendő kormányfő a Facebook oldalán. Haladéktalanul megszüntetjük a politikai bunkósbotként és kifizetőhelyként működő szuverenitásvédelmi sóhivatalt, ezzel spórolunk 6 milliárd forint közpénzt, fogalmazott a Tisza párt elnöke. A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik, írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levélben. A pártelnök azt is közölte, elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd. A fővárosi nyomozóügyészség hétfőn elrendelt a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján, írta meg közleményben dr. Horváth Lóránt. Ő az ukrán Oscsatbank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintettek jogi képviselője. Újabb rendőri kontingensek indultak Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsődleges feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint a közreműködés az embercsempészek és az illegális bevándorlók elfogásában. A megszokottól eltérően nem május 1-én nyit a strandok többsége, hanem szakaszosan, jellemzően a pünkösdi hosszú hétvégén, mondta el a Magyar Fürdőszövetség főtitkára az MT érdeklődésére. Ennek oka az energiárak emelkedése, ismertette Balogh Zoltán, hozzátéve, hogy teljes kapacitással, a nyári iskolai szünettel június közepétől működnek majd a fürdők. Végül az időjárásról, derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Rólad szól nappal és éjjel, fenn az égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rá, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ér a hajnal, vagy álmom, ha mély, minden szóban benne vagy, és minden áldott pillanat, ha távol vagy. Rólad szól, rólad szól, álom és ébren lét, de te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap, minden
ég. Fenn az égen minden csillag rólad mesél. Ha te nem is gondolsz rám, nekem minden percem, nappalom és éjszakám rólad szól, rólad szól, nappal és éj. Hogyha ébren ír a hajnal, vagy álmom, ha még minden szóban benne volt, és minden áldott pillanat hatából vagy. Rólad szól, rólad szól, álom és ébren lét, de te nem értesz ebből semmit, hogyan is érthetnéd. Egyszer megsúgom neked, milyen boldog lenne velem az életed minden nap. Minden év. Minden nap, minden
év. Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével beszélgetünk a mai fiatalokról. Adásunk végén mozi ajánlót is hallhattok, tartsatok velünk, érdemes! Szeretettel köszöntelek, Georgina, a Zoom vonal túlsó végén, szervusz!
Szervusz, én is sok szeretettel köszöntelek téged is, és a kedves hallgatókat is.
Mivel is foglalkoztok, bár beszédes az intézet neve, de azért mondjuk el, hogy mi mindennel foglalkoztok.
Az Ifjúságkutató Intézetben az egyik legfontosabb célunk az, hogy megismerjük azt, hogy miképpen gondolkodnak a fiatalok, milyen az életmódjuk, mert tulajdonképpen ők lesznek azok, akik a jövő társadalmát majd megtestesítik, és éppen emiatt nem csak az a fontos, hogy miképpen gondolkodnak a jövőről, illetve hogy hogyan élik a mindennapjaikat, hanem az a tágabb értelemben vett társadalmi környezet is a fókuszunkban áll, hiszen az az, ami igazából meghatározza az ő életüket. Tehát magyarul nem csak arra vagyunk kíváncsiak, hogy ők mit gondolnak a világról, mit gondolnak a jövőjükről, hanem azokat a társadalmi folyamatokat is figyelemmel kísérjük, amely az ő életükre kihat.
Milyen eszközökkel kutatjátok az ifjúságot?
Alapvetően empirikus kutatásokat folytatunk, de ahogy már említettem, szélesebb értelemben igyekszünk feltárni azt, hogy milyen végső soron, hogy hogyan változott a világ körülöttük. És az elmúlt évek során pedig kifejezetten fontosnak tartottuk azt is, hogy ne csak empirikus kutatásokat folytassunk, hanem szakpolitikai elemzéseket is végrehajtsunk, és már a harmadik éve jelentettük meg az úgynevezett ifjúságügyi jelentésünket, amelynek során pedig azokat a területeket igyekszünk feltárni, amelyek kihatnak az ő mindennapjaikra. De ugyebár, amikor fiatalokról beszélünk, nagyon sok téma felmerül, tehát nem is akarnám azt mondani, hogy bármelyik téma fontosabb, mint az egyik fontosabb, mint a másik, Ugyanakkor azt is fontos hozzátenni, hogy azért egy viszonylag kis csapattal dolgozunk, tehát elsősorban azokat a kérdéseket igyekszünk körbejárni, ami a legmeghatározóbbak, legforróbb témák. De mire is kell itt elsősorban gondolni? Tehát biztosan fókuszterület volt, lesz, és most is az, például a digitális környezet. Itt láthatjuk azt, hogy rengeteg változás zajlott az elmúlt évtizedekben, az információs és kommunikációs technológiai változások rendkívüli módon meghatározzák a mindennapjainkat, elsősorban a fiatalok életét is, tehát ezt mindenféleképpen fontos, hogy figyelemmel kísérjük nap mint nap. De ide sorolhatjuk egyébként még a családalapítási terveiket is, hiszen a demográfiai helyzet, az a globális szinten is már láthatóvá vált, hogy fókuszterület lesz a következő évtizedek távlatában is, tehát ez is egy nagyon fontos témánk, de természetesen vizsgálunk például értékeket is, ezt nem feltétlenül kell minden nap megtennünk, hiszen szerencsére az értékeink viszonylag hosszú ideig, vagy viszonylag keveset változnak a hosszú időn keresztül, de hát időközönként azért ezt is érdemes figyelemmel kísérni.
A legutóbbi jelentésnek mik voltak a legfontosabb megállapításai, akár a családalapítás, akár az értékek, vagy a digitális környezet szempontjából?
Ezek különböző kutatások voltak, de természetesen szerintem amit fontos leszögezni, hogy azért ezek jelentősen kihatnak egymásra is. Tehát például, hogyha megnézzük a demográfiai trendeket, akkor rögtön láthatóvá válik az, hogy egyébként globális szinten is változásokat tapasztalhatunk. Tehát, hogy csak egy-két példát említsek, ma már egy gyermekkel kevesebb születik globális szinten, mint 1990 környékén. Az úgymond teljes termékenységi arányszám az 2,25 ma globális szinten, és azt tudjuk, hogy ahhoz, hogy egy társadalom fennmaradhasson, ahhoz a teljes termékenységi arányszámnak a 2,1-es szintet el kell, hogy érje. És azt tapasztalhatjuk, hogy a világ országainak a felében már úgymond a reprodukciós szint, tehát ez a 2,1-es szint alatt van a teljes termékenységi arányszám. Tehát ez egy globális trend, és számos elméletet lehetne említeni, hogy igazából milyen okok állnak e mögött a trend mögött. De hogyha csak kettőt kiemelhetek, az egyik a termékenységi magatartásnak a megváltozása, a másik pedig a házasság intézményrendszerének a változása. A termékenységi magatartás megváltozása pedig elsősorban annak köszönhető, hogy a tradíció is társadalomból egyre inkább a modern társadalom irányába haladunk. Tehát például a lokális és a vallási közösségek meggyengülését, az individualizációt, vagy pedig a párkapcsolati stratégiák változását érthetjük ez alatt. És hogy miért is változnak meg a közösségeink, az pedig elsősorban a digitális kultúrának, a térnyerésének is köszönhető. Tehát így módon ez a két téma például nagyon szorosan összekapcsolódik és egymásra is kihat.
Beszéljünk a munkához való hozzáállásról, tehát egyes generációknak mi a tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy például a motivációik és mi is fontos, amikor mondjuk egy munkát elvállalnak.
Láthatjuk természetesen azt is, hogy a munkaerőpiacon is változnak az attitűdök, újabb fiatal generációk, nemzedékek lépnek be a munkaerőpiacra, és láthatjuk azt is, hogy más elvárásokat fogalmaznak meg a munkahelyük kapcsán. Szerintem az egyik legfontosabb változás, amely tetten érhető, az az, hogy a mai fiatalok sokkal fontosabbnak tartják azt, hogy a munka és a magánélet közötti egyensúlyt megtalálhassák. És ebből fakadóan más az attitűdjük a munkaerőpiacon, befolyásolja az is, hogy maga a munkaerőpiac is egy rendkívüli átalakulás közepén tart, tehát ha csak arra gondolunk, hogy az új technológiák megjelenésével már most mennyit változott a munkaerőpiac, és még nem látjuk ennek a végét, tehát egy nagyobb rugalmasságot igényel az emberektől, legyenek azok fiatalabbak vagy idősebbek, a munkaerőpiac, és a harmadik fókuszterület, amit érdemes tekintetben kiemelni, az pedig a generációk, a különböző nemzedékek közötti kommunikáció, hiszen azt is tapasztalhatjuk, hogy az idősebb generáció teljesen más infokommunikációs környezetben nőtt fel, szocializálódott, mint a mai fiatalok, és ez egyébként a köztük lévő kommunikációra is kihat.
Kinyílt a világ a mai fiataloknak, és igazából a világ bármely pontján vállalhatnak munkát. Mennyire van erre igény, és hogy látjátok ti, hogy mi motiválja, tehát, hogy elhagyja a hazáját, és máshol vállaljon munkát? Milyen körülmények kellenek ehhez?
A munkaerőpiac is rendkívüli módon megváltozott. A COVID járvány ideje alatt például a home office vagy a rugalmasabb munkarendformák is elterjedtek, és a technológiai fejlődés is hozzásegítette a munkaerőpiacot ahhoz, hogy széles választékot tudjon biztosítani. Ugyanakkor az, hogy a fiatalok külföldre vándorolnak-e vagy sem, az nem pusztán annak köszönhető, vagy azt a kérdést kell megvizsgálni ennek kapcsán, hogy milyen munkavállalási lehetőségeik vannak. Természetesen az anyagi biztonság az egy nagyon fontos dolog a mai fiatalok számára is, ugyanakkor a család, a barátok, az a fajta környezet, amelyben a jövőjüket megteremtetik, azok is kifejezetten fontosak. Tehát amikor azt vizsgáljuk, hogy milyen migrációs attitűdök jelennek meg a fiatalok körében, akkor láthatjuk azt is, hogy az is egy befolyásoló tényező, hogy amikor például egy új országban gondolkodnak, ott milyen kapcsolataik vannak. Van-e egyáltalán ismerős? Vannak-e családtagok, akik tudnak segíteni ebben? Tehát én azt gondolom, hogy maga a munka az egy nagyon fontos és meghatározó tényező, de emellett még számos egyéb tényezőt is mérlegelnek a fiatalok, amikor a jövőjükről gondolkodnak, illetve arról, hogy milyen munkahelyen képzelik el a jövőjüket.
Zenélünk, és folytatjuk majd ezt a beszélgetést.
Csak dalolni kezdi az egész világ. Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez a világ kész egész. Lehet mégis holnamit adnom, nem igen tudom azt előre. Kicsikét szebb lesz tőle, hát a jó szellőt kavar. Nem könnyű, jó nehéz, ez a világ már régen kész. Nem könnyű, de jó nehéz, ez a világ kész egész. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum.
Folytatjuk beszélgetésünket Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgató helyettesével.
Hogyan látják a fiatalok a saját jövőjüket?
Amikor megkérdezzük a fiatalokat a jövőjükkel kapcsolatban, akkor általában azt a kérdést szoktuk feltenni, hogy milyen problémákat tudnak detektálni a saját nemzedékükre vonatkoztatva, és itt különböző trendeket is láttunk. Az egyik legfontosabb trend, hogy az elmúlt 20-25 évben a konkrét problémák egyre inkább átadták a helyüket az illékonyabb problémák számára. Ami azt jelenti, hogy míg a 2000-es évek elején elsősorban olyan problémákat neveztek meg a fiatalok a saját nemzedékük életére vonatkoztatva, mint például az anyagi nehézségek, a munkanélküliség, a kilátástalanság, ahogy a jelen felé haladunk, fokozatosan azok a problémák jelentek meg, amelyeket sokkal nehezebb megragadni. Ma már a legfontosabb problémák között a kiszámíthatatlan jövőt, bizonytalanságot tartják a fiatalok, és 2020-at követően pedig egy új probléma is megjelent ezen az úgynevezett ifjúsági problématérképen, ez pedig a baráti társaságok és közösségek hiánya volt. Természetesen a COVID-járvány is felerősítette ennek a problémának az érzékelését, ugyanakkor ez már jóval a járvány időszaka előtt megjelent a fiatalok életében. Egy 2019-es nemzetközi kutatás megállapította, hogy Európában több mint 14 millió fiatal mondta azt, hogy valamilyen mentális problémával küzd, és a fiataloknak a több mint a fele mondta azt, hogy nem kap megfelelő segítséget a problémái leküzdésében. Szintén egy EU-s statisztika, hogy a második vezető halálok a fiatalok körében, az autóbaleseteket követően, az az öngyilkosság. És a mi kutatásaink is alátámasztják azt, hogy érdemes a fiatalok körében megjelenő elmagányosodás kérdését vizsgálni. És azt gondolom, hogy a digitális környezet megváltozás, az új kommunikációs technológiáknak a forradalma, azok alapvetően a hagyományos, lokális, vallási közösségek gyengüléséhez vezetnek. És amikor arról beszélünk, hogy a fiatalokat érdemes kutatni, vagy azt a környezetet, amelyben a fiatalok élnek, akkor nagyon fontos azt hozzátenni, hogy olyan kutatási kérdéseket kell megfogalmaznunk, amelyeket egyébként a hétköznapjaink során is majd hasznosítani tudunk. Tehát láthatjuk azt, hogy a fiatalok küzdenek a magányosság kérdésével, küzdenek azzal, hogy nehéz közösségeket, jó és erős közösségeket találniuk, és azt gondolom, hogy ez oda kell, hogy vezessen, hogy társadalmi szinten lássuk azt, hogy érdemes a közösségeket megerősíteni, hiszen az elmagányosodás problémájának a legfontosabb és leghasznosabb gyógymódja a közösségeknek a megerősítése kell, hogy legyen. Tehát amikor a fiatalokról beszélünk, a jövőjükről beszélünk, akkor nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy a nap végén az lesz a legfontosabb, hogy megtalálják azokat a közösségeket, amelyek jó és erős megtartó erővel képesek az ő életükben irányt mutatni a számukra.
Ha a munkátok, akkor üzenet is a döntéshozók felé, vagy legalábbis segítség a döntések meghozatalában, ugye?
Így van, és azt gondolom, hogy nagyon fontos a társadalom minden tagjával ezt a fajta párbeszédet lefolytatni. Ugyanúgy fontos a szülőkkel, a pedagógusokkal és a döntéshozókkal is beszélni ezekről a problémákról, hiszen ez egy össztársadalmi feladat, hogy egy olyan közösségeket hozzunk létre, olyan közösségeket erősítsünk meg, amelyek aztán hasznosak a fiatalok jövőjét tekintve is.
Mondjunk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a munkátokról és ezekről az eredményekről?
Az összes kutatási eredményünket feldolgozzuk, és ezt a honlapunkon, az ifjúságkutatóintézet.hu-n közzétesszük, tehát minden kutatási eredményünk megtalálható a honlapunkon. Illetve számos eseményt szervezünk az évben, ahol ezekről a kérdésekről beszélünk meghívott hazai és külföldi szakértőkkel.
Georgina, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével beszélgettünk a mai fiatalokról.
Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem az égnek, mondom. Mosolyogva nézek hátra, annyi minden történt. Integetek, hadd lássanak majd az utam végén. Tavaly télen, februárban, hol is voltam, kérdem én. Merre tartok, hol az irány, meddig tartanak éveim. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom. Akad, aki messze vissza mától. Marad ez a hely, ne is keresettek máshol. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalálom. Hol van az a hely, ahova mindig visszavágyom. Akad, aki messze vissza mától. Marad ez a hely, ne is keresettek máshol. Van még bennem, ezt már az ég sem tudja. Őrzöm a kulcsot magamban, ami a szívemet nyitja. Ha valakire van szükségem, követem az árnyékom. Itt volt velem, miközben más a vágyaknak hódolt. Búcsúzom a tegnaptól, úgy érzem újból visszarát az érzés, ami ott lapult bennem. Most ismét megtalált szebb napok a láthatáron. Megfelelni már nem kell mától, keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarán. Nem tudtam, hogy merre, de rögtön kitalált.
Moziajánlónk következik. 30-ától 16.30-tól az Uránia teremben forog a Michael című szinkronizált amerikai angol életrajzi film, amely Michael Jackson életét meséli el, túl a zenén végigköveti páratlan tehetsége felfedezésének útját a Jackson 5-tól egészen odáig, hogy a világ legnagyobb szórakoztatója legyen. A Pogány Madonna című 1980-as magyar akció vígjátékot április 30-án csütörtökön 19 órától tekinthetitek meg ugyanitt. Május 1-től minden nap 19 órától forog az Elnök tortája című feliratos iraki film, ugyancsak az Urániában, Miskolcon. Csak semmi pánik, ez a magyar akció vígjáték 1982-ből április 30-án tekinthető meg csütörtökön 17 órától a Béketeremben. Az Oroszlán ugrani készül 1969-es magyar bűnügyi film április 30-án csütörtökön 19.30-tól forog ugyanitt. Május 1-én pénteken 17 órától minden nap az Idegen című feliratos francia filmre ülhettek be Miskolcon a Béketerembe. Otthon, édes otthon, feliratos lengyel film, május 1-től 19.30-tól vetíti a Filmszínház. Mozi ajánlónkat hallottátok.
Sem a hibát, de a rendszer komplikált. Te vársz, aztán hipnotizálsz, de végül minden nőnél elszakad a cérna szál.
Műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Kis Kozma Georginával, az Ifjúságkutató Intézet igazgatóhelyettesével beszélgettünk a mai fiatalokról. Adásunk végén a mozi ajánlót is hallottatok. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
9. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Esti mese.
A virágokat éneklő asszony. Afrika egyik erdős részén találkozhattok egy különleges asszonnyal. Ránézésre olyan, mint akármelyik más asszony, de a torkában ezernyi csoda rejtőzik. Ha énekelni kezd, a levegőben virágok sarjadnak, a fájdalmat megkönnyítik, az örömet pedig még nagyobb boldogsággá változtatják. Az asszony faluról falura jár, hogy a gyászolók lelkének enyhülést hozzon a dalvirágaival. A vidulóknak pedig még szélesebbre húzza mosolyát bimbódzó énekeivel. Vállán egy ganajtúró bogár ücsörög, aki mindenhová elkíséri. A legjobb barátja ez a kis állat. Egy este az asszonyt nagy bánat érte. Szomorú hírt súgtak aznap a fáka fülébe. Idős apját és anyját elvesztette, és testvére is oda lett egy mohó tűzvészben. Az asszonyt aznap egy kék házakból épült vízfényű faluba hívták, hogy vidám virágokat énekeljen az esőváró ünnepségen. De az asszonynak saját fájdalma miatt egyetlen virág, bimbó, de még egy szirom sem jutott eszébe. Az összes örömet és szépséget elfelejtette. Ekkor a ganajtúró bogárnak támadt egy gondolata. Leugrott az asszony válláról, és felkapott egy földlabdára. Hátsó lábával elkezdte hajtani az agyaggolyót, és így írt jeleket a földre. Beleírta a porba a baobabfa mosolygós illatát. Felrajzolta az orchidea üde rózsaszínjét. Megmintázta a kakaónövény forró szeretetét és a majom kenyérfa bölcs ragyogását. És lassan, nagyon lassan az asszony emlékei visszatértek. Hangról hangra jutottak eszébe a vidám virágénekek. Oda kuporodott a porba a ganajtúró bogár mellé, és óvatosan dúdolni kezdett. Először csak zsenge fűszálak nőttek gyenge és susogó hangja nyomán, majd egyre erősebb és fényesebb virágok. A kis bogár pedig tovább rajzolt a porba, hogy az asszony minden boldogító képessége visszatérjen. Így nem sokára a föld és a levegő is megtelt csodálatos virágokkal. A lány és a bálna. Élt egy faluban egy lány, aki nem tudott énekelni. Sudár volt, mint a hajladozó pampafű, vörösen ragyogott az ajka, mint a teabokor levelei, és fekete csigákban örvény lett a haja, mint az égen a felhők, ha nagy ritkán beköszöntött az esős évszak. Kecsesen lépkedett vékony lábain, mint az antilopgida, és a csípője úgy ringatózott, mint a flamingó tolpihéje. Mindene gyönyörű volt. Csak szép hangot nem kapott az istenektől. Nem is lett volna ebből gondja, ha nem kéri meg a kezét a törzs legdaliásabb harcosa. A lány tudta, hogy nem sokára gyermeket fog szülni, és tudta, nem teheti meg azt, hogy nem énekel a gyermekének. Mindenáron meg akarta hát tanulni. Bekopogtatott a törzs asszonyaihoz, de a nők rikácsolva kinevették. Mi az, hogy nem tudsz énekelni? Ehhez minden nő ért. Én biztosan nem foglak megtanítani. Takarodj innen! A lány szomorúan szaladt le a tengerpartra, nem tudta, mihez kezdjen. Megtörölte könnyes szemét, és a tengert fürkészte tekintetével. Az opálzöld vízben egy hatalmas bálnára lett figyelmes, aki gyönyörűen énekelt. A lány beugrott egy csónakba, és oda evezett a bálnához. Üdvözöllek, fenséges bálna, olyan csodálatos az éneked, meg tudsz-e tanítani engem is ilyen szépen dalolni? Mivel ilyen kedvesen kértél, teljesítem a kívánságod, felelte a bálna király, mert hogy vele találkozott a lány. Azzal a bálna énekelni kezdett, a lány pedig utánozta. Először nyekeregve, majd egyre magabiztosabban és pontosabban. Pár hét után a lány hangja olyan tiszta lett, mint a sivatag mélyéről feltörő ritka források. Később Anyaként csodálatos ringató dalokat tudott énekelni, és hálából elvitte megmutatni gyermekét a bálna királynak. Az pedig örömében elénekelte nekik a legszebb bálna dalt, amit a tengerek hallottak, amióta világ a világ, és víz a víz.
Kedves gyerekek, Finyi Petra két meséjét Balsai Móni mondta el nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. Az első Péter levél 2. fejezetének 4-től az 5. verséig Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedik. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Szent Péter apostol első levelében az egyháztani vonatkozás is igen jelentős a tanító részek közül, a 2. fejezet 1. és 10. versek közötti szakasz, és ezen belül különösen a következő mondatok. Szeretteim, menjetek az Úrhoz, az élő sziklához, amelyet az emberek ugyan elvetettek, de Isten kiválasztott és felmagasztalt. Mint élő kövek, épüljetek fel rá lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat hozzatok Jézus Krisztus által. A szerző Krisztust sarokkőként mutatja be, amelyet ugyan elvetettek, mégis élő. Világos utalás ez Jézus kereszthalálára és feltámadására is. Az élő kő, az élő szikla kifejezés jól mutatja a feltámadt Úr jelentőségét az egyházban. Fenntartja és élteti azt. Ugyanakkor a Jézussal való közösség által a megkereszteltek is élő kövekké válnak, vagyis részesülve feltámadt életében hozzá hasonulnak, és cselekvő tagjai lesznek annak a közösségnek, amely őre alapul. Az egyház miben létét két kifejezés jelöli: lelki ház és szent papság. A ház itt bibliai szóhasználat alapján templomot jelent, amely lelki, mert a Szentlélek van jelen benne, illetve a Szentlélek munkálkodása révén formálódik. A szent papság értelme pedig, az eredeti görög kifejezést alapul véve, papi feladatot ellátó testület. Az egyház tehát olyan közösség, amely papi feladatot tölt be azáltal, hogy lelki áldozatokat mutat be, vagyis a keresztények áldozatát a Szentlélek segíti és hatja át. Tisztelt rádióhallgatók! Nagyon fontos megjegyezni, hogy a levél egészéből arra következtethetünk, hogy az elkötelezett keresztény életről van itt szó. Az irat fő tanítása azt sugallja, hogy a keresztények életáldozata az erkölcsös magatartás, továbbá a jó cselekedetek, valamint a szenvedések türelmes elviselése. Így a hívek tanúságtévő élete az, amely által, mint az úgynevezett egyetemes papság részesei, kifejezik a Krisztus által elnyert különleges méltóságukat, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul rendelt nép vagytok, hogy hirdessétek annak nagy tetteit, aki a sötétségből meghívott benneteket az ő csodálatos világosságára. Ez az első Péter levél második fejezet 9. verse. Olyan szép és megható mindez. Fölvetődnek azonban bizonyos kérdések, amelyeket most mindenképpen föl kell tennünk. Jézus Krisztus valóban élő kő, Jézus Krisztus valóban élő szikla a te személyes életedben? Van-e Jézussal lelki kapcsolatod? Imádkozol-e rendszeresen? De legalább ennyire fontos, hogy fejleszted-e tudatosan a hitedet? Például olvasod-e a katolikus egyház katekizmusát? Tisztában vagy-e katolikus keresztény hitünk igazságaival? Amikor döntéshelyzetekbe kerülsz, ő hozzá járulsz-e először? El tudsz-e csendesedni ő előtte, hogy meghalljad a szavát, a tanácsát? Mered-e megvallani a hitedet más emberek előtt? Ajándéknak tartod-e, hogy Krisztushoz, a feltámadotthoz tartozol, és így te magad is élőkő lehetsz? Másrészt, és itt most különösen nagy figyelmet kérek mindenkitől. Hogyan tekintesz te az egyházra? Olyan lelki családként, amelyet Jézus Krisztus alapított, és amelyben továbbra is ő munkálkodik a Szentlélek által, vagy pusztán egy olyan társaságként, melyben megnyugvást keresel, vagy egyszerűen jól akarod magad érezni benne? Szíven talál-e téged annak a valósága, hogy amióta megkereszteltek, és különösen a bérmálás szentsége révén, neked az egyházban feladataid és kötelességeid vannak. Feltétlenül föl kell adnod a kényelmes, illetve közömbös álláspontodat, mondván, engem a mások ügyei nem érdekelnek, a jó Istennel akarok találkozni, imádkozom, megtartom az előírásokat, de többre nem vállalkozom. Az egyházközséged pedig nem pusztán valami emberi képződmény, hanem lelki ház és szent papság, amelyben lelki áldozatokat mutathatsz be nap mint nap azért, hogy minél több ember utat találjon az egyházközségedbe, a te bátor kiállásodat, képzettségedet, a Krisztusról való beszédedet, jó cselekedeteidet és a bajokban való türelmességedet látva. Vezessen és segítsen az egyház lelke, a Szentlélek. Amen.
Elhangzott a Lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.